Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat, én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig professzor dr. Radák Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Tudományos és Innovációs Sektor helyettese. Szervusz Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Dani, én is köszöntöm a hallgatókat.
Olvastam most egy rankinget, egy rangsort, egy tudományos rangsort, a kutatókat rangsoroló listát, ahol Európában a második sporttudományos kutató vagy, amihez szívből gratulálok, és Magyarországon pedig összességében a 37. ott is top 50-ben, sőt 40-ben. Gratulálok. Miért számít egyetemi életben ez a rangsor?
Köszönöm szépen. A nemzetközi ranglistán, ahol mindenki szeretne előrebb jutni, ott nagyjából úgy néz ki, hogy 30%-ban felelős az oktatás, 30%-ban a nemzetközi cikkek, és 30%-ban a nemzetközi cikkekre való hivatkozás. És még van 10%, amely a nemzetközisítéssel kapcsolatos. Tehát tulajdonképpen ez adja össze azokat a pontokat, ami alapján a nemzetközi ranglistán egy egyetem elfoglalja a helyét. Így aztán számít.
Tehát egy ilyen munkatárs kollega, legyen az oktató, vagy éppen rektorhelyettes, ugye most lettél rektorhelyettes nemrég, az egyetem számára is, bármely egyetem számára is fontos?
Hogyne, olyannyira, hogy ettől függ például az az összeg, amivel az állam támogatja az egyetemeket, hiszen rangsor alapján is történik a támogatás, és történik tudományos tevékenység alapján is. Tehát a citációt például forintokba lehet mérni az egyetem számára.
Ez azt jelenti, hogy ha neked van egy tudományos kutatásod, vagy egy publikációd, akkor abból bizonyos gondolatokat, megállapításokat, eredményeket hány helyen hívnak vissza.
Így.
Azért ez egy érdekes dolog, mert ez valahol az egyetemi autonómiával is összefügg, mert gondolom azok a kollégák, akik ilyen vagy hasonló szinten vannak különböző egyetemeken, a világ bármely pontján, azok értéket képviselnek.
Hogy keresünk egyetemeket? Úgy keresünk, hogy megpróbálunk megnézni esetleg olyan kutatókat, olyan oktatókat, akiket ismerünk. Ismertség egy fontos dolog, hogy ismerjük őket. Ha nem találkozunk velük négy szem közt, akkor a tudományos tevékenységük által ismerhetjük meg őket, és hát ezen alapján keresnek sokan egyetemet, és hát egy-egy ilyen nagy személyiség az sokat hoz egyeteme. A sportban ugyanaz a helyzet. Nem biztos, hogy mindenki azt fogja megnézni, hogy hogy áll a Manchester City, de hogy áll a Haaland, akkor azt megnézik, vagy különböző játékos után keresnek. Amikor a Cristiano Ronaldo elment a Juventusba, akkor másnap eladta 28 millió trillió trikót, Cristiano Ronaldo-s trikót, és kifogyott a bázis, mert ő miatta nagyon népszerű lett az egyesület.
Jó magad egyébként edző vagy, atléta edző, sőt, ha jól tudom, dolgoztál is korábban edzőként.
Á, igen, nagy szerelem az atlétika. Szerettem is volna atléta lenni, de nem voltam soha olyan tehetséges, hogy az legyek. Aztán kicsit edzősködtem is.
Ezt nagyon frappánsan fogalmaztad meg itt a beszélgetés előtt. Hogy mondtad, hogy magas se voltál, és erősen, vagy hogy vékony voltál, és alacsony, és gerelyhajító voltál?
Igen. Hát abban az időben csoda gerelyhajítók voltak. Hát a Német Miki, a Paragi Feri, mind a ketten világcsúcstartók voltak, ugye a Miklós olimpiai bajnok, és hát abban az időben tényleg csodaszám jártak. A magyar gerehajtók világhírűek voltak. Aztán sajnos ez lecsengett. Hát reméljük, hogy újra lesz majd egy virágkor.
1986-ban szerezted a szakedzői diplomádat atlétikából itt a Magyar Testnevelési, hát akkor még TFM, most vagy a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemen. A maga a kutatás, amivel ezt a magas minősítést eléred, hol találkozik? Találkozik-e a sporttal?
91-ben nagyon szerencsés voltam, pályáztam egy nemzetközi ösztöndíjra, és kaptam egy lehetőséget, kijutottam Japánba. És hát szerettem volna edzőskörés is kint folytatni, nem sikerült, és aztán beleszerelmesedtem a tudományba. Ez egy mai napig tartó szerelem. Több mint 7 év, ugye 7 év után szoktak válni a párok, tehát van egy kritikus időszak, nálam azok már hosszabb ideje tart a szerelem a tudománnyal.
És nekem a feleségem nagyon lassan telik, akkor ezek szerint az a 7
év. Az jó, gratulálok! Sokszor 7 év akkor. De ez a szerelem, ez most ez nagyon intenzív még a mai napig. Amivel mi most foglalkozunk, annak természetesen vannak az élsportra vonatkoztató következménye is, de elsősorban a napi testedéssel, a mozgás szervezetünkre gyakorolt hatásainak a megértésével foglalkozunk, és borzasztóan izgalmas.
Hogy foglalkozol ezzel? Tehát mi az, ami, hogyha most így köznyelvre lefordítjuk, ami mondjuk egy átlag embernek is hasznos, érdekes, érthető lehet?
Például, ugye elég régen kezdtük el vizsgálgatni a testedés hatását az agyra. Ugye mindenki tudja, lemegy a konditerembe, ügyesen gyúri, nagyobb lett a bicepsze. Oké, nem nagy meglepetés. De a mozgás az csoda, mert valamennyi szervünkre hat, a gyomunkra, a belünkre, a nemi szerveinkre, az agyunkra, mindenre. Na de hogyan és miért? És akkor megpróbáltuk megérteni, hogy a mozgás az rengeteg olyan dolgot stimulál. Egyébként az agyban lévő idegsejtekről azt gondoltuk, hogy ezek nem osztódó sejtek. Mai napig úgy tűnik, hogy nem osztódó sejtek. És képzeld el, kimutatták, hogy az agyban is vannak őssejtek. És mozgás hatására az őssejtek szaporodni kezdenek, és idegsejté válnak. És aztán kiderült, hogy a mozgás az, ami csodát tesz az agyra, és tényleg elképesztő. Egyszerre voltam egy konferencia Lengyelországban, és akkor egy német professzor megkérdezte, hogy de miért olyan, hát szerény képességek, hogy van valamilyen sportágú tűzők. És mondtam, hogy hát azért, mert az agyukkal nem foglalkoztak. De ha megnézzük, hogy szinte valamennyi Nobel-díjas mozog rendszeresen. Tehát a mozgás az nem váltja ki a sportot, viszont szinte lehetetlen, nagyon magas szintű, hosszantartó agyi tevékenységet, vagy szellemi tevékenységet kifejteni, anélkül, hogy valaki ne törődjön a testével, és ne mozogjon eleget.
Ugye ezért nagyon sok sportágban, még olyan sportágokban is, ahol azt mondjuk, hogy az erő számít csak, vagy az agresszivitását küzdő sportokban is, azért az a sportoló, az ökölvívó, vagy az a judós, aki azért fifikás, intelligens, az nagyon sok, persze kell a tehetség, meg kell a fizikai erő, de nagyon sok esetben sokra viszi.
Hogyne. Hát van egy sportági intelligencia, az egy kicsit más kérdés, de ugye valaki nagyon ügyes a labdarúgásban, kézlabdában vagy másban, az nem biztos, hogy magas IQ-val is rendelkezik, de számos sportágban ez a kettő együtt is jár.
Uh-huh. Pont néztem mondjuk Luka Modricot, aki ugye kiváló labdarúgó, de hát ő biztos egy átlagnál sokkal abszolút intelligensebb figura, mert különben hogy venni észre, hogy valaki tőle 70 méterre elindul a másik oldalon.
Hát, olvassák előre, elővelítéteznek, eszméletlen.
És ez, amit mondasz, például az agyra és az idegsejtekre vonatkozó megalapítás, meg egyáltalán ez a nagyon erős élettani hatás, ezt nagyon sokan magukévá teszik, és hivatkoznak, és dolgoznak a te eredményeiddel?
Igen, ez nagyon érdekes volt, ez egy 2000-ben megjelenő cikk, amit ugye patkányokon végeztünk, de hát időseken néztük, hogy a mozgásnak milyen hatása van a memóriára, és hát leírtuk, hogy a rendszeres mozgás az menti a memóriát, és hát csökkenti az öregedéssel együtt járó memóriavesztést. És akkor fölhívtak Londonból, az Élet és Tudomány egy nagyon jó kis magyar ismeretterjesztő újság volt, és annak van egy megfelelője Angliában, és akkor felhívtak onnan, hogy akkor ezt kommentáljam és meséljem el, mert ez rengeteg embernek nagyon fontos információ, hogy ha mozgunk, akkor sikerül megmentenünk bizonyos agyi képességeinket. Nagyon érdekes az is például, hogy az Alzheimer betegség két legnagyobb rizikófaktora, az a szellem és a fizikai inaktivitás.
Igen, ezt már hallottam, olvastam, hogy erről beszélnek sokat, meg hogy általában most lehet, hogy ez ilyen, az ember mindig magából indul ki, vagy lehet, hogy én akkor hajlamos vagyok rá. De én komolyan mondom, fél éve nem tudok futni, mert COVID, ízületi fájdalom, stb. És komolyan mondom, hogy egyszerűen azt érzem, hogy bizonyos dolgok sokkal kevésbé jutnak eszembe. Én ugye előtte rendszeresen futottam. Ez lehetséges, hogy ennyire kézzelfogható? Vagy csak öregszem?
De kettő benne van, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb szükségünk van a mozgásra.
És ezt hogy lehet társadalmi szinten elérni, hogy az emberek ezt felfogják és éljenek vele? És mi számít egyáltalán mozgásnak? Azért itt van egy ilyen kérdés.
Így van. Azt hiszem, hogy mi genetikai lusták vagyunk. Nagyjából úgy működünk, mint az oroszlán, hogy megettük a zebrát, akkor befekszünk a fá alá, és nem fogunk elmenni gyakorlatozni, legközelebb gyorsabban elkapjuk a zebrát. Tehát ez nem működik így. Vannak génjeink, amelyek energia megtartáshoz specializálódtak, ezt mindenhelyen tudjuk, kitapogatjuk a hasunkon, az oldalunkon vannak raktáraink, amik, mert valamikor nagyon régen ez szükséges volt a túléléshez. Hát nem tudtunk minden nap egy mamutot megenni, hanem mit tudom, 2-3 hetente jutottunk kajához, és akkor közben az energia raktáradás fontos volt. Tehát a genetikánk így alakult ki tulajdonképpen, magyarul nagyjából lusták vagyunk. Oké, a következő lépés, hogy tudunk? A tudatosság. A tudatosság borzasztóan fontos, és ha ezt igazán meg tudjuk indokolni az embereknek, vagy érdekelté tesszük őket, akkor hajlandóak szerintem az emberek mozogni, mert ahogy mondom, genetikailag igazából ez nem biztos, hogy olyan egyszerűen fog működni.
De mozgásnak mi számít? Fekvő támasz? Súlyozás? Séta? Bármi, ami egy kicsit emelte pulzust okoz?
Abszolút bármi, de a kerti munkától kezdve bármi jó lehet.
Azt igen, azt érzem, hogy az mozgás.
Igen, bármi jó lehet. Itt azt mondjuk, hogy körülbelül heti 3-szor azért jó lenne 10 000 lépéseket tenni.
De miért nem minden nap? Miért heti 3-szor?
Az is jó lenne. Tehát az a minimum. Tehát minél idősebb vagyunk, annál inkább nagyobb szükség lenne rá. De ez a fizikai inaktivitás, ez tényleg tragikus. Hát most bevalljam, nem vallom be, de most én is liftel jöttem fel a második emeletre, ami gáz.
Pedig egyszerű, hogy a legegyszerűbb mozgás állítólag, hogy a lépcsőházban kell fölfelemelni, hogy orvosok mondják, meg mondom, te is tudod, mint kutató, hogy az az egyik legjobb.
De megyek 6-tól teniszhezni, úgyhogy... valami mentsége.
Jó, megnyugodtam, akkor te még kevésbé felejtesz. Professzor Dr. Radák Zsolt a vendégünk. Volt egy mondatod, néhány perc, és elkanyarodtunk más irányba. Azt mondtad, hogy kimentél Japánba 1991-ben, ugye 96-ban szerezte egyébként PhD diplomát a University of Tsukuban, remélem jól mondom, mert felsőfokú japán nyelvvizsgádon. Ez hogy? A kint töltött évek miatt? Nagyon kevesen tudnak ilyen szinten megtanulni japánul.
Hát igen, kint töltött évek miatt ugye kötelező volt, ugye első időszakban mindig sót vettem cukor helyett, vagy fordítva, bementem a boltba, és
hát hogy angolul néz ki? Semmi nincs kiírva, hát, hogy ezt tudni kell róluk.
Akkor még nagyon nem volt. Úgyhogy...
hát, én most voltam pár éve, és még most, ahogy Tokiótól eltávolodsz, ott vége.
Igen, tehát nem biztos, hogy mindig azt tudtam, amit szerettem volna, és aztán az ember próbálkozik, és... úgyis meg lehet, tehát én ott töltem kint viszonylag hosszú ideig, és megtisztelem az országot azzal, hogy megpróbálok egyre többet felszedni az ő kultúrájukból, és a japán kultúra ez nagyon érdekes, egy nagyon egyedi kultúra, és a nyelv is az. Úgy nem nagyon más a nyelvtanja, mint a magyarnak. Az írásrendszer ugye a szörnyű, de egyébként, hát mondjuk egy szerencsétlen japán fiú vagy lány 14 éves korában kerül oda, hogy képes legyen elolvasni egy újságot. Mert 2000 karaktert kell megtanulnia addigra, körülbelül annyi kell egy átlagos újság olvasásához. Úgyhogy nálam kicsit gyorsabban megy.
És a felsőfokú japán nyelvvizsgához?
Hát én nekem csak szóbelim van, írásbelim nincs.
Ja, így, jó, igen. Igen, mert az annyira nehéz,
Az nekem nehéz.
De visszatérve a mondatról, mert megint elkanyarodtunk, azt mondtad, hogy kint Japánban szerettél bele a sporttudományba, mert hogy előtte ugye testnevelő tanári diplomád volt, atlétikai edzői diplomád volt. Mitől? És mi volt a kiváltó ok?
Hát... Mitől? Szerettem volna jól teljesíteni. Igazából én közepes képességű gyerek voltam talán mindig, amiben talán kicsit kitűntem a többitől, az a szorgalmam volt. Ugye Isten hátam mögött jöttem, Csurgó nevű kisváros.
De amióta jó a kézilabda csapat, azért most már mindenki ismeri, aki sportban mozog.
Igen, de azelőtt is jó volt. Olyan testnevelőm volt a Kátai Feribá, aki mellett a Simics Jucka, a Balogbea, ugye 7000 fős kisvárosból ketten lettek ezüstérmesek az olimpián, ami azért...
Mennyit számít a testnevelő tanár?
Rengeteget számít, és hát millió lettünk testnevelők miatta. Szóval szerettem volna kitűnni, és amikor kint voltam Japánban, akkor bekerültem egy olyan laborba, ahol világszínvonal munka volt. Úgyhogy igazából, amit kellett tennem...
Ott mivel foglalkozott ez a labor?
Ez a labor szabadgyökökkel foglalkozott, és tényleg nagyon-nagyon jók voltak. Én akkor azt sem tudtam, hogy mi az, hogy szabadgyök. Nem voltam nagy orosz kémiában, úgyhogy viszonylag gyorsan összeszedtem magam.
Mostanában halljuk azért, én például lehet, hogy most lehet, hogy butaságot mondok, de hogy a sósmogyoró kapcsán, meg ilyenek kapcsán szoktam valami a szabadgyököket. Ez jól mondom?
Mindenben van. Tehát mindenben
szerepel. Magas szabadgyökszám.
Igen, mert ugye erre öregedési elmélet van, mindenféle dolog van, amit nem tudunk megmagyarázni valamivel, azt mondjuk, hogy szabadgyököt miatt van. Mert olyan gyorsan reakcióba lépnek bármivel is, hogy nagyon nehéz őket mérni, de hatásuk az tényleg elképesztő. És nagyon beleszerettem ebbe a területbe, nagyon izgalmas volt, és akkor még a sportterületén kevesen csináltuk. És aztán így maradt, de körülbelül 40 akárhány éves voltam, emlékszem a pillanatra, hogy olvastam egy cikket otthon, és én libabőrös lettem tőle, és akkor azt mondom, na, most lettem kutató, mert az volt leírva a cikkben, amit én is szerettem volna megfogalmazni, de nem tudtam akkor még így, és akkor olyan érzést töltött, hogy fú, ez tényleg, ezt én is így gondoltam, és akkor azt mondom, akkor most már lehet, hogy egy kicsit közelebb vagyok ahhoz, hogy kutató legyek.
Annak mi volt a témája?
Pontosan erről szólt, hogy a mozgás az mennyire fontos része a mindennapjainknak, és a evolúció úgy alakult ki az emberi evolúció, hogy abban a mozgás fontos szerepet játszott. Vannak olyan elméletek, azt mondják, hogy ha nem futottunk volna, nem lettünk volna emberek. Ez döbbenet.
Hogy a táplálék után való mozgás, vagy a futás
abszolút,
az...
Abszolút, abszolút, abszolút. És ugye azok az emberek, akiknek mi visszamegyünk az őskorba, akiknek maga, ugye, hogy vadásztunk, ugye így indult, hogy hát a csigán kívül nem tudtunk semmit elkapni, mert még gyorsabb volt nálunk mindenki. És akkor úgy vadásztunk, mint ahogy most vadásznak a sivatagi kutyák, hogy futottunk az állat után, akit el akartunk kapni. Vagy aki látta az Istenek a fejükre estek című filmet, akkor a busmanok ugyanúgy rengeteget, még mindig kicsit hasonló módon élnek, hogy futnak, és akkor az állat, akit el akarnak ejteni, az megáll, mert fölfor, ugye mozgáshoz, mint tudjuk, hőt termel, ezért is izzadunk, és amikor már olyan magasra emelkedik a testhőmérsékletünk, hogy a szervezetünk azt mondja, hogy nem mozgunk tovább, mert hogy kockáztatjuk a létünket, akkor megállunk. Sokkal egy kővel fejbe lehetett verni az állatokat, mert nem volt másunk abban az időben, és az embernek egy nagyon-nagyon jó hőleadó rendszere van, sokkal jobb, mint a legtöbb állatnak. Ugye, ha van kutyád, futottál kutyád, de a kutyád nem nagyon lieg futás közben, ha megállsz, akkor lieg, és a nyelve földig ér, nekünk is, de mi tudunk futás közben is légén sőt leadni. Legtöbb állat nem tud. Így sokkal gyorsabban fölfornak, és így az emberi állóképességgel tudtunk minőségi kaját szerezni annak idején. És akkor azt gondoltuk, hogy ez fontos része volt. Azok, akiknek magas volt az állóképességük, több húst tudtak hazavinni a családnak, nagyobb esélye éltek túl, ez pontosan megfelel a...
Genetikailag ők voltak, akik továbbíték
az örökítő anyagot. Igen, a darwini elmélet, hogy a fittebb az túlél. Aha. És ez nagyon érdekes, hogy nem csak az őskorra vonatkozik, hanem most is. Ma a maximális oxigén felvétel, ami az állóképességi teljesítmény egy fontos összetevője, az ugyanúgy döntően meghatározza a túlélést. Ez a legjobb meghatározó túlélésnek. A Mayo klinikán Clevelandben, ahol nagyon sok vizsgálatot végeznek a keringési rendszerrel kapcsolatban, megállapították, ha valakinek 18 milliliter kilogramm per perc alatt van, egy éve belül meghal. Tehát ilyen döntően meghatározza a túlélést.
Mondjuk így, ahogy elmondod ezt tulajdonképpen az ember, aki engem ez érdekelne. Tehát még akár meg is értem a szerelem beesésedet, mert azért ez egy nagyon perspektívikus, messzire vezető, meg érdekes téma.
És hát eszméletlen csodálatos, hogy gondoljunk csak bele abban, hogy jó, a edzünk, a vázizomban százszor nő a vérellátás, százszoros a normálisnak, a bélrendszerbe felére esik, a májba felére esik, az agyba egy picit nő, és minden funkciónk nő. Nő a máj, a szív, a bélrendszer funkciója. Hogy a fennébe lehet? Még mindig nem tudjuk, hogy van-e valami közvetítő anyag, van-e valami messenger, ami A-ból B-be viszi az információkat. Sokan keressük ezt. Nagyon-nagyon izgalmas.
Aki megtalálja, Nobel-díjat kap majd.
Hát lehet, igen.
Radák Zsolttal beszélgetek, innen fogjuk folytatni hamarosan.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.